Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
Varga Zoltán, az Equilor befektetési ZRT senior elemzője van a telefonnál. Hogy indult a tőzsde? Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak, és a tegnapi esést követően ma is negatív tartományban mozog a Bux Index, 0,32%-os mínuszban vagyunk, 43.527 ponton. A Richter kivételével minden vezető részvény lefelé tart, az OTP-nél 9.840 forintos árfolyamat látunk, ez 0,34%-os csökkenés, a MOL-nál 2.630 az árfolyam, ez 0,5%, azt most változott éppen, azért szakadtam meg 2640-re, a Magyar Telekom pedig 0,5%-os mínuszban 423 forinton, a Richterben pedig néhány kötés volt eddig, a tegnapi záróár folyamán 8070 forinton áll a jegyzés jelenleg is, úgyhogy egyelőre negatív a hangulat, de csak mérsékelt ütemben esnek az árfolyamok. A forint piacán pedig gyengülés kezdődött, 377,04 az euró árfolyama és 341,80 a dolláré, itt nagyobb izgalmak jöhetnek majd a délután folyamán az MNB kamat döntő ülését követően, illetve a jegybank üzeneteinek függvényében akár további forint gyengülés is jöhet. Egyébként itt megkezdődhet a kvázi kamatvágás, de az effektív kamat még nem csökkenhet, tehát a kamat folyosó felső félét csökkentheti az MNB.
Köszönöm szépen, Varga Zoltánt, az Equilor befektetési ZRT senior elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Idén az első negyedévben 1779 forint volt a fizikai munkát végző szak és betanított munkások átlagos bruttó órabére, ami 18,7%-kal több, mint az előző év hasonló időszakában, közölte a munkaerő kölcsönzéssel és közvetítéssel foglalkozó Trenk Walder. Az órabér Budapesten és Közép-Magyarországon az átlagnál jóval magasabb, megközelíti a bruttó 2400 forintot, mondta a cég kereskedelmi igazgatója. Sipos Ildikó kérdezte Nógrádi Józsefet.
Azt tapasztaltuk, hogy gyakorlatilag az elmúlt évhez viszonyítva 19%-kal növekedtek a fizikai átlag órabérek az év első negyedévében, ami azt jelenti, hogy 1779 forintnál álltak meg a fizikai bérek, amelyek látszólag nagyon jónak tűnnek, azonban ha figyelembe vesszük az inflációs adatokat, akkor azt lehet mondani, hogy nagyságrendileg egy olyan 6-7%-kal kevesebbet érnek jelen pillanatban a reálbérek.
Hogyha megnézzük konkrétan, hogy milyen összegek állnak az emelés mögött, vagy az emelés után, akkor mit látunk, illetve vannak-e területi különbségek az országban?
Igen, tehát ha átlagosan nézzük az átlag órabéreket, akkor azt lehet mondani, hogy 1779 forint a fizikai átlag órabér, viszont hogyha elkezdjük bontani országosan a különböző adatokat, akkor azt lehet látni, hogy egész eltérőek a fizikai dolgozók bérezési szintjei. Még mondjuk Észak-Magyarországon nagyságrendileg 1600 és 1650 forint körül alakulnak ezek a bérek, addig Nyugat-Magyarországon például az 1800 forint fölött is látunk fizetési kategóriákat, illetőleg legkiugróbbak azok Budapesten vannak, ott a 2300 forintot is elérik ezek a fizikai átlagóra bérek, amelyek jól mutatják azt, hogy ország tájegységenként egészen eltérőek a cégek lehetőségei.
Ezeket a béremeléseket nyilván évelején hajtották végre a cégek, de lehet-e arra számítani, hogyha tartósan továbbra is magas marad ez az inflációs környezet? Ugye azt mondják az elemzők, hogy az év második felétől indulhat csökkenésnek, hogy lesz-e még további bérkorrekció?
Már a tavalyi évben is a cégek kénytelenek voltak kettő vagy akár három alkalommal is az év során a béremelés eszközéhez nyúlni, hogy megtartsák a munkaerőket. Nagy valószínűség szerint az idei év sem fog különbözni ettől, tehát további korrekciókra lesz szükség annak érdekében, hogy megtartsák a munkavállalóikat.
Egy másik könyvvizsgáló és tanácsadó cég, a Morhangeri, eközben azt is felmérte, hogy 60, több mint 60 nemzetközi cég hazai leányvállalatánál dolgozó középvezetők bérezése hogyan alakult. Nőtte a középvezetők bére ugyanezen időszak alatt?
A középvezetők bére növekedni nőtt természetesen, ugyanakkor jóval elmarad a fizikai munkavállalók bérezési szintjének növekedésétől, ami azt jelenti, hogy olyan 10,5%-ra lehet belőni a szellemi munkavállalók vezetők bérnövekedését, ami bizony-bizony figyelembe véve az infláció mértékét nagyon komoly elmaradás, 10-15%-os elmaradást jelent. Egyben ez azt is jelenti, hogy valamilyen szinten azért csukódik az a bizonyos olló. Ha megnézzük a SSC-ben, azaz a szolgáltató központokban dolgozó vezetők bérezését, ott pedig még inkább elmarad, ott 6,8%-os volt az átlag bérnövekmény, ami bizony-bizony jóval elmarad a fizikai, illetőleg a más szektorokban mért értékektől.
Nyilván ennek talán az is oka, hogy azért itt egy picikét magasabbak voltak a keresetek. A havi bruttó kereseti sáv ez 700 ezer, illetve 1 millió forint között van már az emelés után, de nyilván a bázis nem volt annyira alacsony.
Igen, azt azért viszont látni kell, hogy a gyártószektorban is a vezetői szinten hasonló bérezési szintek vannak, és bizony-bizony komoly nyomás alatt vannak egyes szektorok. A szolgáltató szektorokban nincsen akkora marzsin sajnos, hogy képesek legyenek ezt a bérnövekedési ütemet tartani. Ez is okozza azt, hogy alacsonyabb rátával tudtak csak béreket szinten tartani.
Nógrádi Józsefet, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Magyar Bank Holding prognózisa szerint továbbra is válságálló a magyar munkaerőpiac, a magas foglalkoztatotti szint pedig egész évben fennmarad, mondta az Inforádiónak a pénzintézeti csoport vezető elemzője. Sipos Ildikó kérdezte Horváth Andrást.
Alapvetően érdemi, fundamentális változást nem várunk a munkaerőpiaci folyamatokban. Az idei éves átlagos előrejelzésünk az 3,9%. Ez a minimális növekedés az annak köszönhető alapvetően, egyre többen térnek vissza a munkaerőpiacra inaktivitásból. Ugye azt látjuk, hogy a foglalkoztatási szint az továbbra is 4,7 millió körül áll, tehát nem csökken szinte semennyit az ismert makrogazdasági nehezítő tényezők ellenére, viszont ennek ellenére minimálisan nőtt valóban a munkanélküliség, és az annak köztül egyre többen térnek vissza aktivitásba. Egyébként ez a fejlett világban szinte mindenhol látható, ez nem magyar egyedi jelenség, az amerikai munkaerőpiacon pontosan ugyanez zajlik le jelenleg, és ugye ez alapvetően az inflációs környezetnek köszönhető. Ugye eddig meg tudott élni jövedelem nélkül, vagy legális jövedelem nélkül, esetleg transferekből. Ugye most már ilyen infláció mellett esetleg kevésnek bizonyul, és megpróbálnak újra aktívvá válni. Úgyhogy ennek köszönhető ez a minimális emelkedés, illetve még egy tényezőnek, hogy azért látunk olyan szektorokat, akiket az energiaválság nagyon masszívan érint. Jelenleg is ugye vendéglátás például ipari szektorban, ahol nagyon nagy az energia input költsége, ugye ott azért elbocsátásokat láthatunk bezárásokat, viszont ez a munkaerő nagyon gyorsan talál máshol munkáját, más szektorokban, de azért ez néhány hónapot igénybe vehet azért egy teljesen más szektorba átkerülni, az ott esetben rövid átképzés után, tehát ez okozhat egy minimális munkanélküliség, szektoriális átrendeződés miatti munkanélküliség emelkedést, úgyhogy ennek a két tényezőnek köszönhetően várunk egy minimálisan 4% felmelkedő munkanélküliséget az év első felében, ami aztán az év végére visszacsökkent a 3,5% irányába.
A bérek hogyan alakulhatnak, és az, hogy alapvetően stabil a munkaerőpiac, mennyire hathat abba az irányba, hogy a béremelést az emelkedő inflációs környezetben nem ússzák meg a cégek, hiszen továbbra is verseny van a munkaerőért?
Így van, továbbra is feszes a munkaerőpiac, úgyhogy ennek köszönhetően a bérdinamika továbbra is erőteljes maradhat. A januári adatot már ismerjük, az évet valamivel 16% fölötti dinamika nyitotta a bérszint, úgyhogy az idei évben is a tavalyihoz hasonló masszív, bőven kétszámjegyű bérnövekedés várható. Ugye az infláció viszont még ennél is masszívabb, tehát az év első felében ez továbbra is reálbér csökkenés jelent a masszív emelkedés ellenére, az év második felében az infláció csökkenésével vált majd ott pozitív reálbérbe. Úgyhogy ezeknek a tényezőknek az eredőjeként idén év egészében 14,5%-os emelkedésre számítunk jelenleg. Nyilván ez nem független, természetesen így van az inflációs környezettől, hogy a munkavállalói követelések ugye próbálnak igazodni ez a masszív inflációhoz, amit látunk, de ugye elközben viszont azért a makrogazdasági környezet minimális lassulása is ugye megjelenhet, bár a magyar munkaerőpiacon ez sem látszik, mert a betöltetlen álláshelyek száma is növekedett az utolsó hónapban, úgyhogy ilyen szempontból nagyon kettős a hatás, de továbbra is 15% környéki bérnövekedéssel számolunk az idei évre, és ezt a januári első adat is alátámasztja.
Horváth András, a Magyar Bank Holding vezető makrogazdasági elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésében. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy idén is lesz elegendő magyar eper. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Ígéretes szezonra számítanak a magyar szamóca termesztők. Szabadföldön jó virágzással és terméskilátásokkal 2-3 hét múlva kezdődik a hazai szamóca szezon, mondta a Fruit Web Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója. Sipos Ildikó kérdezte Kelemen Pétert.
Magyarországon valahol 800 és 900 hektár közötti lehet a szamóca termelő felület, azért nehezen lehet pontos adatot mondani erről, mert a jelentős része a termelésnek az belterületen vagy fél hektárnak kisebb területen zajlik. A szamócának kedvező volt ez az időjárás, amit áprilisban tapasztaltunk. Szerencsére a március végi április elejé fagyok azok a szamóca állományoknak a döntő többségét nem károsították. Néhány helyen hallunk csak részleges károkról, tehát a döntő többség a területeknek az nem szenvedett fagykárt, és alapvetően utána ugye egy ilyen hőmérsékleti szempontból kiegyenlített időjárásunk volt. Ennek a kiegyenlített időjárásnak köszönhetően jelenleg igen jó kondícióban vannak az állományok sok virággal, úgyhogy alapvetően a jelenlegi állapot alapján egy jó szezonra és jó minőségre lehet számítani. Egy viszonylag hosszú szezonra számíthatunk, és úgy tűnik jelenleg, hogy a különböző technológiák, tehát ez a hideghajtatott és szabadföldi eper szezon eltérő időszakokban fog jelentkezni, nem csúsznak össze a különböző termesztőberendezéseknek a szezonjai, ami kedvező a fogyasztók és a termelők számára is.
Említette azt, hogy idén a tavalyi szezonnál valamivel jobb termést várunk, vagy várható most. Ez mit jelent tavaly? Mekkora termést takarítottak?
Tavaly körülbelül 5000 tonnányi eper termett statisztikai adatok szerint Magyarországon, és az idei évben látunk egy területbővülést a területalapú támogatási kérelmek tavalyi adatai alapján, úgyhogy mi arra számítunk, hogy ezt valamennyivel meghaladó lehet a termés mennyiség, de úgy gondolom, hogy valahol ebbe az 5-6 ezer tonnás mennyiségi sávban lehet a magyar szamóca mennyiség a piacon.
Egyébként most így a következő időszakra milyen az az ideális időjárás, ami az epernek kedvez?
A szamócának kedvező időjárás azt gondolom a következő napokban az volna, hogyha egy ilyen 20-25 fok között maradna a maximális napi hőmérséklet, de az se baj, hogyha csak 20 fok körül marad. Ez a picit borongós, de néha kisüt a nap. Ez egy nem rossz dolog a szamóca számára, tehát azt gondolom, hogy mind a túl hideg, mind a túl meleg időjárást el kellene kerülni. A túl hideg időjárás az lelassítaná az érést, a túl meleg időjárás viszont túlzottan felgyorsítaná. Úgyhogy a szamóca számára kedvező az a nem túl meleg kiegyenlített idő némi napsütéssel, ez az, amitől hosszú ideig lehet betakarítani és jó minőségben.
Kelemen Pétert, a Fruit Web Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Új pénzügyi egészségprogramot indított az Erste Bank. A pénzügyi patrólus program célja a nevelőotthonokban élő gyermekek pénzügyi és szociális készségeinek fejlesztése, valamint az állami gondozott háttérrel rendelkező nehéz körülmények között élő családok adósságrendezésének támogatása. Sipos Ildikó kérdezte Jelasíty Radovánt, a magyarországi Erste elnök vezérigazgatóját.
Az Erste pénzügyi patronus program nevében civil szervezeti partnereinkkel együtt közösen pénzügyi egészségprogramot indítottunk a gyermekotthonok jelenleg és korábbi lakóinak. A programnak van egy egyszerű célja, állami gondozott gyerekeknek pénzügyi és szociális készségeiket próbáljuk fejleszteni nevelői képzésével, valamint azok nehéz anyagi helyzetben lévő marginalizált családok támogatásával, adósságaik rendezésében.
Hogyan zajlik ez a program, tehát hogyan vehetnek ebbe részt azok, akik rászorulók?
Ennek a programnak három szintje van. Először 24 szociális munkásnak és tanároknak tartottunk egy 3 napos tréninget. Ezek után a mai napon indult a gyerekeknek egy egynapos pénzügyi képzés. Itt a pénzügyi egészséggel kapcsolatos alapkereteket próbáljuk velük elsajátítani. Aztán van még egy harmadik szintje, itt pedig marginalizált helyzetben lévő családokat próbálunk mentorálni, illetve azoknak a pénzügyi nehézségein valamilyen módon segíteni.
A számításaik szerint körülbelül hány nevelőt, rászoruló állami gondozottat, illetve családot fognak tudni majd elérni?
Ami a családokat illeti, itt jelenleg ilyen 300-400 gyerekről beszélünk, akit el tudunk érni, és azon keresztül ugyanennyi számú családot. Látjuk, hogy itt jelentős kihívásokkal néznek szembe ezek a családok, főleg a mai környezetben, és ezért nekünk szerintem banként kutyakötelességünk, hogy ezen is mindenképpen segítsünk.
Az Erste Bankot milyen civil szervezet vagy egyesület segíti ebben a munkában?
Ezt a programot Tűzcsiholó Egyesülettel, illetve a csoport TK-val együtt hajtja végre az Erste Bank. Egyik oldalon itt van Illésné Áncsán Aranka, illetve híres énekesnőnk is, Olá Ibolya. Másik oldalon, ami a csoport TK-t illeti, itt pedig Hámori Zoltán támogatja az Erstét ennek a programnak a megvalósításában.
Jelasi Radovánt, a magyarországi Erste elnök vezérigazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Magyar Bank Holding elemzői szerint a Magyar Nemzeti Bank a tavaszi hónapokban is magasan tarthatja a kamatokat a forint sérülékenysége miatt, ez egyelőre indokolt. A vártnál magasabb hazai infláció, valamint a kockázati tényezők vártnál lassabb javulása miatt az idei és a jövő évre várt kamatpályát felfelé módosították az elemzők. 2023 végére az alapkamatot 10,5%-ra, 2024 végére pedig 6%-ra várják. Sipos Ildikó erről és a forint árfolyamának várható alakulásáról is kérdezte Kuti Ákost, a Magyar Bank Holding stratégiai elemzés központ vezetőjét.
Érdemes abból kiindulni, hogy 18%-os jegybanki kamatunk van, nem alapkamat, hanem jegybanki kamatunk van, ami tavaly október óta van életben, és azóta az euróforint árfolyam ezért járt 430 fölött is, és most a 370-es szinteket ostromolja. Ez fontos látni abban a tekintetben, hogy mi várható az év hátralévő részében az euróforint vonatkozásában. Nagyon fontos, hogy javultak a külső kockázati tényezőink, nevezetesen, hogy az energiaárak lejjebb kerültek, tehát mind a villamosenergia, mind a földgáz esetében egy jelentős csökkenés rajzolódott ki. Ez nagyon fontos, mert javította hazánk megítélését. A belső folyamatokat tekintve pedig láttuk azt, hogy érdemben elkezdett működni a magas kamat, és a befektetők megszerették a magyar eszközöket. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a tavaly októberi szintekhez képest jelentősen tudott erősödni a forint. Előre tekintve úgy látjuk, hogy ezek a tényezők azért velünk maradnak. Ez járult hozzá ahhoz, hogy a januári időszakhoz képest jelentősen javítottuk az euró forintra vonatkozó várakozásainkat, tehát mostani évvégi prognózisunk az 378, januárban ennél magasabbat publikáltunk, hiszen azóta érdemben javult a kockázati megítélésünk, és úgy látjuk, hogy ez fenn is marad az év hátralévő részében.
Mi az, ami lefelé, mi az, ami fölfelé mozgathatja az árfolyamot?
Hogy az év hátralévő részét nézzük, akkor két olyan tényezőt látunk, ami akár rövidebb távon ki tudja billenteni a forintot, az euróforint pályáját. Ami érdemben tudja javítani, illetve erősíteni a forintot, az egy megállapodás a bizottság, illetve az EU-val a forrásokról, amelyek érdemben hozzájárulhatnak majd a gazdasági növekedéshez. Ez rövid távon akár 5%-os erősödést is hozhat a forint euró árfolyamában, illetve az év második felében látunk egy olyan folyamatot, hogy az alacsonyabb inflációs pályával párhuzamosan az MNB kamatcsökkentési ciklusba kezd. Ez általában a kamatcsökkentési ciklust megelőzően tud némi kilengést okozni az adott deviza árfolyamában, tehát itt arra számítunk, hogy lehet ebből akár egy mérsékeltebb gyengülés is, de érdemben nem fogja befolyásolni az euróforint pályáját, illetve a forint megítélését.
Az államadósság alakulásában milyen pályát lát a Magyar Bank Holding, illetve a kamatkiadások miként alakulhatnak?
Ugye itt két külön folyamatot érdemes megkülönböztetni, hogy a GDP arányában az államadósság a várakozásaink szerint az csökkenő pályára kerül, viszont átmenetileg, és ezt láttuk már a különböző kimutatásokból, a magasabb kamatszinthez magasabb kamat kiadások párosultak, de ez hosszabb távon azért várakozásunk szerint nem marad így, hiszen a kamatcsökkentési ciklus majd a későbbiekben kibocsátandó állampapírok esetében is alacsonyabb kamatpályát és alacsonyabb kamatfizetést tud előirányozni, tehát átmenetileg most a gazdaság egy olyan szakaszban van, hogy ezeket a magasabb kamatkiadásokat kell vinnie, de ezzel párhuzamba lehet állítani, amit jeleztünk is, hogy ugye vannak olyan automatikus stabilizátorok, amelyek növelik a költségvetés bevételét, például magasabb inflációhoz magasabb áfa bevételek is párosultak, hanem is teljesen, de azért részben ezek tudják egymást kompenzálni.
De hogyha a számot nézzük, akkor a GDP arányos államadósság év végén mekkora lehet?
A számot tekintve ilyen 66,8%-os GDP arányos államadossággal számolunk, és ez jövőre 65% közelébe csökkenhet.
Kuti Ákost, a Magyar Bank Holding Stratégiai Elemzés Központ vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Varga Zoltán, az Equilor befektetési ZRT senior elemzője van a telefonnál. Hogy teljesít a tőzsde? Jó reggelt!
Jó reggelt! Túl nagy változás nincs, az előző bejelentkezés volt, egy picit néhány árfolyam jövőteni tudott, most 0,33%-os mínuszban van a Bux Index 43.555 ponton. Az OTP-ben kicsit több mint 0,5%-os mínusz látunk, 9.820 forint, a MOL-nál 4 forintos csökkenéssel 2.644 forint az árfolyam. Richter 10 forinttal esett vissza 8.060 forintra, a Magyar Telekom pedig 3 forinttal 422 forintra. A forint árfolyama pedig gyengülés mutat továbbra is, az euróval szemben 377,33, a dollárral szemben 342,04 az árfolyam, és délután nyilván a Magyar Nemzeti Bank bejelentéseitől, üzeneteitől függvényében majd tovább gyengülhet akár a forint árfolyama.
A bejelentés iránya kérdéses, vagy van valami elemzői konszenzus, hogy milyen irányú lesz?
Azt várjuk, hogy a kamatfolyosó felső szélét csökkenti a jegybank, ugye erre múlt héten elég konkrét utalást tett Virág Barnabás. A nagy kérdés, hogy az effektív kamattal kapcsolatban lesz-e valami üzenet, tehát az egynapos betéti kamatszint csökkentése a jegybank várakozása szerint mikor kezdődhet meg. Ugye ennek függvényében várható majd a forint elmozdulás. Én azt gondolom egyébként, hogy inkább forint gyengülés jöhet, nyilván ez majd a jegybanktól függ.
Köszönöm szépen! Varga Zoltánt, az Equilor befektetési ZRT senior elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsort támogatta a PwC Magyarország.